Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Sok érdekességet tartogat a mai műsor is, tartsanak velünk a következő percekben, tegyünk egy sétát a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, néhány címszó előjáróban, milyenek lehetnek a jövő városai néhány évtized múlva? Naperőművet csinálnának az otthonokból, több mint 5000. Mars napját tölti a bolygón egy űreszköz, robotlány segít az utasoknak a müncheni reptéren, zenetanulással fejleszthető az agy, memóriateszt segíthet megjósolni az Alzheimer-kórt, szenzációs óegyiptomi sírfelfedezés Gízában, és azonosították az Árpád-háziak DNS-ét, kiderült, hogy milyen eredetűek bevándorló őseink. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenek előtt arról hallhatnak, hogy Dubaj mellett épül a közeljövő városa, amelyben vezető nélküli autók, üvegházak és napenergiával működő villák szolgálják a környezetbarát életmódot. A 20. század nagy részében az Egyesült Arab Emírségeket a világ legnagyobb olajkitermelőjeként ismerhettük, és bár mesés gazdagsága továbbra is az olajon nyugszik, ökológiai lábnyomát tekintve pedig még mindig dobogósnak számít, az elmúlt 2 évtizedben némi változás indult el, ami elsősorban a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentésében mutatkozik meg. Szeretnék elérni például, hogy Dubáj energiaszükségletének 75%-a már megújuló forrásból érkezzen 2050-re, amit ha sikerülne megvalósítaniuk, Dubaj lenne a világ legkisebb széndioxid lábnyommal rendelkező városa. Ezen célkitűzés részeként egy helyi cég égisze alatt épül Dubáj központjától 29 kilométernyire a térség legújabb fenntartható városa. A 113 hektáron elterülő település több energiát termel majd, mint amennyit fogyaszt, széndioxid kibocsátása pedig karcolja majd a zéró határt, lévén, hogy a hagyományos autók helyett díjmentes e-tömegközlekedés és ingyenesen használható önvezető e-autók állnak majd a lakosok rendelkezésére. A dubai közlekedési vállalat már alá is írta a megállapodást a vezető nélküli elektromos autók üzemeltetéséről. A közlekedési infrastruktúra persze csak egy szeletét képezi a fenntartható szemléletnek, hiszen minden épület tetején napelemek üzemelnek majd. A körülbelül 354 millió dolláros beruházás, ami mintegy 92 milliárd forint, 2013-ban vette kezdetét, és a tervek szerint még ez év végére be is fejeződik. Az építkezés 2 ütemben zajlik, az első fázisban elkészült városrészt 2015-ben adták át. Ebben 500 villa, 89 lakóház és 11 darab kupolás üvegház található, emellett 3 millió négyzetméteren városi farm, 108 ezer négyzetméteren pedig iroda és bolt helyezkedik el. Emellett fitnessközpont, közösségi medence, mesterséges tó és lovas központ gondoskodik a szórakozásról. A második fázis jelenleg még készül, ebben iskola, mecset, tudományos múzeum, klub és bevásárló központ kap helyet, valamint egy 2500 fő befogadására képes park. Emellett a Közel-Keleten elsőként fenntartható szálloda is épül, amely a város egészéhez hasonlóan több energiát termel majd, mint amennyit fogyaszt, akárcsak a készülő kutató központ. Az Emirátusokban egyébként már többször felmerült ehhez hasonló ötlet. Egyik élő példája az Abu Dhabiban található Masdar városa, amely szintén megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Masdar esetében azonban a kereslet alatta maradt a terveknek, a 40 ezer fősre tervezett városban mindössze körülbelül 300-an laknak. Dubaj fenntartható városa ennél kicsit jobban áll, itt már 1800-an vásároltak lakást, és körülbelül 900-an bérelnek valamilyen ingatlant. Épül a közeljövő városa Dubaj mellett. A folytatásban még maradunk a témánál, de tekintsünk távolabbra, kiderül, hogy milyenek lehetnek a jövő városai néhány évtized múlva.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Milyenek lehetnek a jövő városai néhány évtized múlva? Ez tehát a következő témánk. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem építészeti karán komoly kutatások folynak azzal kapcsolatban, hogy milyen kihívásokra kell megoldást adnia a jövő városának, hogyan kellene kinéznie az infrastruktúrának, illetve melyek az aktuális tendenciák. Konferenciát is rendeztek két éve a témában az agglomeráció jövője címmel, az ott elhangzottakból gyűjtemény készült. Ennek kapcsán Ellen Berger, az egyetem tájépítész és várostervezés professzora osztotta meg elképzelését arról, hogy hogyan is épülne fel optimálisan a jövővárosa. A jelenlegi folyamatok azt mutatják, hogy az élet leginkább az egyre terjeszkedő kül- és elővárosokban összpontosul majd. Az Egyesült Államok lakosságának majdnem 70%-a él az elővárosokban. Az előrejelzések szerint 2050-re világszerte 8-ból csak egy ember él majd 1 milliónál több lakosú nagyvárosban. A kérdés az, hogy milyen változások lesznek, ha a jövő építészei és várostervezői meg akarnak felelni a klímaváltozás és a környezetvédelem kihívásainak. A professzor szerint az elővárosok kiváló kísérleti terepei lehetnek az innovatív energia, víz és élelmiszergazdálkodás, valamint a társadalmi különbségek és a megfizethető lakhatás megoldásainak. Víziója szerint a fenntartható elővárosban kisebbek a házak és az épületek, például azért, mert nincs bennük garázs. Felére csökken az útburkolat és nő a növénnyel borított földterület aránya, mely könnyebben elvezeti a vizet. Több a park és a közösségi kert, az intelligens utcai lámpák pedig gazdaságossá és környezetbaráttá teszik a köztéri világítást. Az egyirányú utak csepp alakban rendeződnek a közterek köré, így a gyalogosak biztonságosabban elkülönülhetnek az autóforgalomtól. Ez utóbbit az elképzelés szerint a közösségi, bérelhető elektromos autók használata uralja, melyeket a város szélén napelemes parkolókban tárolnak. Az autók alapvetően önműködőek lesznek majd, és telefonos alkalmazással rendelhetőek házhoz, vagy vehetőek fel valamelyik erre a célra kialakított parkolóból. A másik jelentős közlekedést érintő innováció a csomagküldő drónok használata lehet, ami csökkentheti a csomagküldés szénlábnyomát, mivel sokkal kevesebb benzinre van szükség hozzá. Ez az innováció egy cégnél már folyamatban is van, ahol már tesztelik az első csomagküldő drónokat. Az elővárosokat érintően a közösségi közlekedés kulcsfontosságú szerephez jut. A Hyperloop ötlete Elon Musk feltaláló üzletember fejéből pattant ki még 2013-ban, de mivel azt mondta, hogy nincs ideje vele foglalkozni, nyitott fejlesztésűvé tette. A Hyperloop egy olyan rendszer, amelyben vákuumcsőben, légpárnás kapszulákban utaznának az emberek, akár 1130 km/órás sebességgel. Egyébként 10 éven belül megépülhet egy Hyperloop Indiában, Mumbai és Pune város között. Ez a táv repülővel 55 perc, autóval 2,5 óra. Ezt az utazási időt csökkentené le 25 percre a hipervonat, amely a palackposta működési elvén alapul. Képzeljünk el egy több mint 100 km hosszú, zárt, alacsony nyomáson tartott csövet, melynek belsejében egy mágneses hajtású kapszula közlekedik. Jobban mondva suhan át több mint 1000 km/órás sebességgel. A kivitelező cég 2016 óta teszteli a technológiát. A prototípus 1,1 másodperc alatt gyorsult 187 km/órára, és 5 másodpercen keresztül száguldott 480 km/órás sebességgel, ami körülbelül fele akkora, mint a végleges változat tervezett sebessége. A hipervonat kiépítése két fázisból áll. Először felépítenek pusztán szemléltetés céljából egy rövid szakaszt 3 év alatt. A második fázisban 7 év alatt megépítik az egész útvonalat. A teljesen funkcionáló hipervonat becslések szerint évente 150 millió utast fog szállítani a Mumbai kikötő és Pune város között. Ezek a tervek tehát Indiában, és ha már szóba került Elon Musk, újabb ötlettel állt elő, naperőművet csinálnának az otthonokból. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Ott hagytuk abba, hogy naperőművet csinálna az otthonokból Elon Musk. A feltaláló üzletember elkötelezett a megújuló energia iránt. tavalyi ígéretét betartva felállította a világ legnagyobb lítium-ionos PowerPack nevű akkumulátortelepét Dél-Ausztráliában, ami a közeli szélerőműhöz csatlakozva igyekszik kiegyensúlyozni az áramszolgáltatást az ebből a szempontból nehéz helyzetben lévő országrészen. Ez persze bevethető lenne máshol is, azonban az ausztrálok érdeklődését mutatja, hogy egy másik ötletet is itt próbálnak ki először, ami talán még nagyobb valószínűséggel lesz utána alkalmazható további országokban. Musk cége nem más tűzött ki célul, mint hogy a lakossági házak tetejére telepített napelemekből virtuális naperőművet hozzon létre. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az ausztrál kormánnyal együttműködve a következő 4 évben összesen 50 ezer ház tetejére telepítenének napelemeket minden ahhoz szükséges rendszerrel együtt. Ezeket azután összekapcsolnák, és így jönne létre az, amit egyszerűen csak virtuális naperőműnek neveznek, és ami egyébként a legnagyobb lenne a kategóriájában. Ez eddig alapvetően nem hangzik rosszul, de a lényeg még csak most jön, mindezt ingyenesen adnák és helyeznék fel a házakra. Aztán a virtuális naperőmű által termelt áramot eladják a fogyasztóknak, azonban a programban résztvevő otthonok egy nagyobb kedvezményt kapnak. Egyrészt nem kell majd annyit fizetniük a hálózat használatáért, mert legalább részben maguknak termelik meg az áramot, másrészt pedig eleve olcsóbban kapják majd az energiát. Alapvetően egy olyan egyszerű rendszerről van szó, amit okosan megtervezett számítógépes programok hangolnak majd össze. A jelenlegi számítások szerint a programban résztvevő háztartások rezsiköltsége körülbelül 30%-kal csökkenhet ennek köszönhetően. A rendszer kiépítése 100 alacsony bevétellel rendelkező háztartásnál kezdődik majd, és a tervek szerint az első fázis júniusig meg is valósul. Ezt követi további 1000 otthon még az év vége előtt, majd további 2x24 000 háztartásnak fogják felajánlani a csatlakozási lehetőséget a következő 4 év során. Persze azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy Ausztrália különös helyzetben van. Habár a világ legnagyobb széntartalékán ül, ezt mégsem igazán használja fel energiatermelésre. Ráadásul Dél-Ausztráliában az utóbbi évek természeti csapásait követően egyáltalán nem volt készpénznek vehető a biztos áramszolgáltatás. Éppen ezért az áram drága, így az új rendszer hamarabb térülhet meg, mint máshol. De akad itt még más is, amikor az ausztrál áramellátásban vagy hálózatban problémák lépnek fel, esetleg karbantartást kell végezni, akkor a hálózat működtetője kisegítő szolgáltatást kér, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy elindítják a nagy földgázas generátorokat. Ez pedig a helyi kártelben működő földgáz nagyvállalatok árazásában ahhoz vezet, hogy körülbelül 10-szeresére ugrik az áramára. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott onnantól kezdve, hogy Musk cége telepítette a már említett PowerPack akkumulátorbázist, ami a hasonló rövidtávú ingadozásokat remekül tudja kielégíteni, ugyanis pillanatok alatt képes töltésről áramleadásra váltani. Ez például a legutóbbi szükséghelyzetnél január 14-én azt jelentette, hogy az áramára nem szökött fel a megawattonkénti 14 000 dolláros kategóriába, hanem megmaradt körülbelül 270 dolláros szinten. Összességében már most, mindössze néhány hónappal az elindítása után több millió dollárt spórolt az áramszolgáltatóknak és áttételesen a fogyasztóknak az akkumulátorbázis, így nem csoda, hogy az ausztrálok kifejezetten nyitottak a napelemekből létrehozandó virtuális naperőműre. És ha már ismét szóba került Elon Musk, többek között ő is szeretné meghódítani a Marsot. Erre még várni kell, azonban addig is folyamatosan vizsgálja a vörösbolygót az Opportunity űrszonda, amely 14 éve landolt. Ez a következő témánk, rövidesen.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy több mint 5000. Mars napját tölti a bolygón az Opportunity. Marsi napban számolva több mint 5000, földiben számolva pedig 14 éve landolt a vörös bolygón az Opportunity robot. A marsjáró az amerikai űrkutatási hivatal, vagyis a NASA Mars Exploration Rover programjának második eszköze. 2014. január 25-én szállt le a bolygón, 3 héttel ikertestvére a Spirit után. Egy Mars nap 40 perccel hosszabb, mint egy földi nap, így a mi időszámításunk szerint még több naptári nap telt el azóta. 14 évvel ezelőtti landolása óta az Opportunity 225 ezer képet küldött a Földre. A golfautó méretű robot felülmúlja építői várakozásait. A NASA szakértői a 90 naposra tervezett misszió kezdetén nem hitték, hogy a napenergiával hajtott marsjáró kibírja a vörös bolygón töltött első telet. Akkoriban az Opportunity egy kráter szélén lévő völgyet vizsgált. A másik járművel, a Spirittel 2010-ben megszakadt a kapcsolat. Azóta az Opportunity-n kívül 2012 óta a Curiosity is kutat a Marson. És a folytatásban maradunk még az űrben. Kiderült, hogy az univerzum fekete képződményei megeszik a nagy tömegű galaxisokat. Az univerzum legnagyobb fekete lyukai gyorsabban nőnek, mint a galaxisunkban formálódó csillagok. Így végül az éhes fekete lyukak felfalják a nagy tömegű galaxisokat, állapította meg két egymástól független kutatás. Az eredmények a NASA Kendra Röntgen csillagászati műholdja és más teleszkópok adatain alapulnak. A csillagászok hosszú évek óta gyűjtenek adatokat a galaxisok csillagainak fejlődéséről, és a galaxisok középpontjában lévő szuper nagy tömegű, a naptömegénél több milliószor vagy milliárdszor nagyobb fekete lyukak növekedéséről. Ezek az adatok arra utaltak, hogy a fekete lyukak és a nekik otthont adó galaxis csillagai párhuzamos mértékben növekednek. Jan Guanga, Pennsylvániai Állami Egyetem kutatója és munkatársai a Földtől 4,3-től 12,2 milliárd fényévnyire lévő galaxisokban lévő fekete lyukak növekedési arányát tanulmányozták. Kiszámolták a szuper nagy tömegű fekete lyukak növekedési mértékének és a galaxis csillagainak növekedési mértékének hányadosát. Elméletük az volt, hogy ennek a hányadosnak körülbelül állandónak kell lennie minden galaxisban. Ehelyett azonban kiderült, hogy a szuper nagy tömegű galaxisokban a hányados jóval nagyobb. Az összesen mintegy 100 milliárd naptömegű csillagokat tartalmazó galaxisokban a hányados mintegy 10-szer nagyobb, mint 10 milliárd naptömegnyi csillagot tartalmazó galaxisokban. Neil Brand kutató szerint elképzelhető, hogy a nagy tömegű galaxisokban a nagy tömegű fekete lyukak hatékonyabban szívják el a hideg gázt, mint a kisebbekben. Egy spanyol kutatócsoport is bizonyítékot talált arra, hogy a legnagyobb tömegű fekete lyukok növekedése lehagyja a galaxis csillagainak növekedését. Már Mezcua, a Spanyolországi űrtudományi intézet munkatársa és kollégái 72 olyan galaxist vizsgáltak, amely a Földtől 3,5 milliárd fényévnyi maximális távolságra van. Arra jutottak, hogy a fekete lyukak tömege mintegy 10-szer nagyobb, mint amennyit más módszerekkel végzett becslések sugaltak, melyek abból a feltételezésből indultak ki, hogy a fekete lyukak és a galaxisok azonos ütemben növekednek. Ebből következtettek arra, hogy valószínűleg ezek a fekete lyukak jóval mohóbban falják fel környezetüket, mint azt eddig hitték. A folytatásban pedig az űrből térjünk vissza a Földre. Három témával is jövünk. Robotlány segíti az utasokat a müncheni reptéren, zenetanulással fejleszthető az agy, és memóriateszt segíthet megjósolni az Alzheimer-kórt.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a folytatásban most először arról hallhatnak, hogy robotlány segíti az utasokat a müncheni reptéren. Egy humanoid, mesterséges intelligenciával rendelkező robotot tesztelnek a müncheni Franz Josef Strauss reptéren. Az utasok útbaigazításában nyújt majd segítséget. A Josie Pepper névre keresztelt robot a kettes és a szatellit terminált összekötő transfer bejáratánál dolgozik a következő hetekben. Az utasoknak a menetrendben és az utazással kapcsolatos információkon kívül az éttermekről és az üzletekről is tud majd felvilágosítást adni. Az adatokat Josie egy felhőben tárolt adatbázisból kérdezi le, és a hangos információ is a felhőben képződik. Mivel azonban mesterséges intelligenciáról van szó, így tanulni is képes, és minden egyes kérdésre egyéni választ ad majd. A tesztidőszak első felében a repülőtér üzemeltetője azt vizsgálja, hogy az utasok hogyan fogadják a kerekeken guruló, de az emberihez hasonló arccal és kézzel rendelkező robotot. Érdemes megnézni, az interneten több helyen is fenn van, az a robotlány, amely az utasoknak segít a müncheni reptéren. És itt a következő téma, zenetanulással fejleszthető az agy. Az Edinburghi Egyetem kutatása szerint az új mozdulatok elsajátítása közben a zene fejlesztheti az agy kapcsolatait a hangfeldolgozás és a mozgásszabályozási régiók között. A szakértők szerint eredményeik a jövőben segíthetnek a tartós sérülést elszenvedett páciensek rehabilitációjában. A vizsgálatban a 30 jobbkezes alanyt két csoportba osztották. A résztvevőknek kevésbé ügyes balkezük ujjaival kellett új mozdulatokat elsajátítaniuk. Az egyik csoportban az alanyok zenére tanultak, míg a másikban csendben. Az elemzés kimutatta, hogy 4 hét után mindkét csoport tagjai azonosan jól megtanulták a mozgásokat. Az MRI vizsgálat azonban azt is felfedte, hogy a zenés csoportban a résztvevők agyában jelentősen erősödött a fehérállományi kapcsolat az agy jobb féltekében a hallással és a motoros mozgással kapcsolatos régiók között. Katie Avery, az Edinburghi Egyetem munkatársa és a tanulmány társszerzője szerint az eredmények azt sugallják, hogy a zene rengeteget számít. Régóta tudjuk, hogy a zene arra ösztönzi az embereket, hogy mozogjanak, mondta a kutató. A szakértő hozzátette, kutatásuk az első kísérleti bizonyíték arra, hogy a zenei jelek az új motoros feladatok tanulása során megváltoztatják az agy fehérállományának struktúráját. A kutatók bíznak abban, hogy a jövőben nagyobb csoporttal folytatják a vizsgálatot, így derítve fel, hogy a zene miként segítene speciális rehabilitációk, például agyvérzés utáni fizikoterápiás program kidolgozásában. És maradunk még a témánál a folytatásban már, ami az agyat illeti, memóriateszt segíthet megjósolni az Alzheimer-kórt. A University College London kutatói 35 önkéntest toboroztak, közülük 21-nek volt egy génmutáció miatt nagyobb esélye arra, hogy Alzheimer-kór alakuljon ki nála. A résztvevőknek tárgyak listáját, egy diagram részleteit és egy történet elemeit kellett megjegyeznie. Ezt követően 30 perccel, majd 7 nappal később is fel kellett idézniük, mire emlékeznek. A kutatás során kiderült, hogy azok a résztvevők, akiknek génmutációja volt, tehát 7 éven belül nagy valószínűséggel kialakulhatott volna náluk az Alzheimer, a félórás tesztet még meg tudták oldani, de a 7 nappal későbbit már nem. Az Alzheimerrel kapcsolatos memória problémákat sokkal korábban ki lehet szűrni ezzel a teszttel, mint bármelyik korábban alkalmazott kognitív teszttel, mondta el a kutatócsoport tagja, Phil Weston, az egyetem tudósa. Az Alzheimer-kór visszafordíthatatlan progresszív agyi rendellenesség, amely lassan felemészte a memóriát, a gondolkodási képességet, és végül azt is, hogy a páciens képes legyen önállóan a legegyszerűbb hétköznapi feladatok megoldására. Ami pedig a folytatást illeti, szenzációs gízai óegyiptomi sírfelfedezést mutatunk be rövidesen, illetve egy számunkra nagyon fontos hír, azonosították az Árpád-háziak DNS-ét, és kiderült, hogy milyen eredetűek bevándorló őseink. Érdekes a téma, maradjanak velünk!
A tudomány mai állása!
A tudomány mai állása! Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió! A bizalom hangja!
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Szenzációs óegyiptomi sírfelfedezés Gízában, ez tehát a következő témánk, egy magasrangú papnő ritka falfestményekkel díszített 4400 éves sírját fedezték fel Egyiptomban, a gízai piramisok melletti nyugati nekropoliszban. Az egyiptomi régészek által feltárt sír tulajdonosa, Hetpet volt, Hathornak a szépség és a szerelem istennőjének papnője, aki magas tisztséget töltött be a királyi udvarban az óbirodalmi 5. dinasztia uralmának végén. Az idei év első nagy egyiptomi régészeti felfedezését, az agyagtéglákból épült és ritka falfestményekkel díszített sírt nemrég mutatták be a sajtónak. A sír feltárásán tavaly október óta dolgozott egy egyiptomi expedíció. A bejárat egy L alakú szentélybe vezet, ahol megtisztulási célokat szolgáló fürdőmedence található. A folyosó falain tömjén és áldozati adományok tárolására szolgáló üregek láthatóak. Egy falmélyedésből hiányzik a sír tulajdonosának szobra. Az 5. dinasztia korának építészeti és díszítő jegyeit viselő sírban nagyon jó állapotban fennmaradt festmények különféle vadász és halász jelenetekben ábrázolják a nagy tiszteletet övezte papnőt. Egy további jelenetben óriási asztal előtt ülve fogadja gyermekei áldozati adományait. Találtak 2 ritka majomfreskót is, ezek egyikén a majom gyümölcsöt szed, egy másikon zenekar előtt táncol. Bár hasonló jeleneteket máshol is találtak, de gyümölcsszedő majmokat, például csak jóval későbbi 12. dinasztia beli sírokban. Egy szakkarai ábrázoláson pedig a majom csupán egyetlen lantjátékos, nem pedig egy egész zenekar előtt táncol. Más a sírban talált falfestmények fémöntést, bőrcserzést és papírushajóépítést ábrázolnak. A tudósok szerint az óbirodalmi időszámításunk előtti 2686-tól 2181 közötti temetkezési helyként ismert gízai nyugati nekropoliszban a papnőnek van egy másik sírja is, és ennek felkutatása céljából folytatják az ásatásokat. Hetpet már ismert történelmi figura, bár a múmiáját még nem találták meg. Hozzáköthető tárgyak töredékei azonban már 1909-ben előkerültek ugyanezen a területen. A régészek 250-300 köbméter földet távolítottak el a sír feltárásához. A térségben már számos felfedezést tettek a 19. század óta. A régészeti tanács vezetője szerint azonban a lelőhely nagyon ígéretes. Arra számítanak, hogy további leleteket találnak. Amit a föld felett látunk Egyiptomban, az nem több mint 40%-a annak, ami a föld alatt van, vélekedik a szakember. Ennyit a szenzációs óegyiptomi sírfelfedezésről Gízában. Folytatódnak tehát a régészeti kutatások, és mi is folytatjuk a múlt idézést. Azonosították az Árpád-háziak DNS-ét, kiderült, hogy milyen eredetűek bevándorló őseink. Azonosította az Árpád-ház férfi tagjaira jellemző DNS-t, harmadik Béla királyi csont maradványaiból az Országos Onkológiai Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport, és kiderült, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek, nyilatkozta Kásler Miklós professzor, az intézet vezetője. A munka nemzetközi összefogással folyt, és az archeogenetika világszerte elismert szakértői is részt vettek benne a Göttingen Egyetemtől, így az eredmények megkérdőjelezhetetlenek, hangsúlyozta Kásler Miklós. Ez pedig azért lényeges, mert a kutatócsoport sikeresen definiálta a harmadik Béla király apai ági Y-kromoszomális profilját, amely hivatkozásként szolgálhat az Árpád dinasztia további maradványainak és vitatott élő leszármazottainak azonosításához. A szakértők 11 a székesfehérvári bazilikából származó csontvázat vizsgáltak meg, de csak kettőről állapították meg, hogy biztosan Árpád-házi. Az egyik harmadik Béláé, a másik egy olyan férfié, aki az eredeti temetkezési helyen harmadik Béla közelében feküdt. Kásler professzor elmondta azt is, vizsgálataik alapján a két királyi maradvány az R1A haplócsoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek. Ha lesz rá forrás és részletesebben meg tudják vizsgálni a DNS-eket, akkor apai ágon vissza tudnak menni az Árpádok eredetéhez. Megtudhatják, hogy pontosan milyen népcsoportokból tevődtek össze az Árpád-ház tagjai, és akkor arra is választ kaphatnak a tudósok, hogy hol játszottak esetleg más szerepet a történelem során. Fontos felfedezés számunkra, azonosították az Árpád-háziak DNS-ét, és kiderült, hogy annak tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek. És ezzel a régészeti, történelmi, orvos és biológiai tudományos felfedezéssel a műsor végére értünk. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.